Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Basics Beatrix-el fogunk beszélgetni a Lehetőségek Országa kiállítás sorozatnak a kurátorával, ugyanis a kiállítás sorozat egy új helyen nyílt meg, új formában. Tehát erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban hallgassák meg a kaleidoszkópot. Először Kaposvárral kezdem, ahol a Somogy megyei Rip-Rónai József Múzeumban nyílt egy kiállítás, Kert és Sándor gyűjteményes kiállítása. A kiállítóról érdemes tudni, hogy még a II. Világháború során született, majd élete során több helyen is tanított, Mezőcsokonyán például, meg Kaposvárot, élete nagy részét itt élte le, 1969 óta folyamatosan állít ki, és Székely Bertalan díjat nyert 1992-ben. Tehát egy gyűjteményes kiállítás életművének válogatott alkotásait lehet megtekinteni. Ismét vidéken, Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban szintén művészeti kiállítás nyílt. Ennek a kiállításnak az érdekessége, hogy Nagy László, akit költőként is ismerünk, költő és grafikusként mutatkozik itt be. Azokat a műveit lehet látni, amik egy-egy költői alkotáshoz kapcsolódnak, tehát a vers és a festmény, grafika kapcsolódik itt egymáshoz. Százhalombattán a Mátrika Múzeumban másfajta kiállítás nyílt, ez is művészeti kiállítás, Staféta 1 a címe. Itt a Dávid Művészeti Szabadiskola tanítványai állítottak ki, tehát egy személy köré csoportosuló alkotások kerültek ki. Ennek a szabadiskolának az érdekessége, hogy kizárólag helyi százhalombattai tagokból áll, de olyan tagokból, akik között vannak egészen kezdők és már komoly névvel rendelkező művészek is. Székesfehérvárott az István Király Múzeumban Csók István festőművész életmű kiállítása rendkívül izgalmas, érdekes, ennek a kiállításnak pedig az is alkalmat ad, hogy 50 évvel ezelőtt halt meg, tehát ez egy évfordulóhoz is kötődik. Csók Istvánt nem kell bemutatni, mindenki nagyon jól ismeri, tehát itt megint egy életművet áttekintő kiállításnak lehetünk a tanúi. Balatonfüreden a Vasszari villában fotókiállítást ajánlunk, időleges felejtés címmel látták el Kovács Endre fotográfusnak a kiállítását, aki a magyar avantgárd mozgalmaknak az egyik résztvevője volt, és azért is külön a figyelmükbe ajánlom, mert műtárgyfotózásban ért el többek között nagyon komoly eredményeket, és ebben Petrás István volt a mestere, aki egykor a Szépművészeti Múzeumnak is a fényképésze volt, hogy egy kicsit haza is beszéljek. Egyébként nem csak fényképeket készít, hanem a film videó szakmában is komoly eredményeket ért el, tehát a műtárgyfotózáson kívül még egyéni fényképeket is készít. A következő a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a kiállítása, amit figyelmükbe ajánlok. Ez a kiállítás, ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy az itt kiállító művész az egy vándorkiállítást hozott ide, egy olyan vándorkiállítást, amelyik már külföldön több helyen is járt, Bécsből érkezett most egész konkrétan, és Abdel Massoud az, aki kiállította, jordániai születésű, Ammánból származik, és nagyon érdekes témát választott, a gyermekek álma, tehát a kiállításának ez a lényege, a műveken pedig arab betűk, szófoszlányok és teljes szavak keverednek a képi világgal, tehát egy kicsit a kaligráfiába is be lehet tekinteni ennek az arab kaligráfiába ennek a kapcsán. De hogyha valaki ide elmegy, akkor kívánság hangverseny formájában további kilátások, még színművet is láthat éppen a mai nap folyamán itt a múzeumban. És hogyha már Pesten vagyunk, Budapesten, akkor az Ernst Múzeumban is érdemes elmenni. Derkovics Gyula ösztöndíjasoknak a 2010-es műveiből rendeztek itt kiállítást, és ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy itt 30 alkotónak a kiállítása látható. Különböző műfajokban alkottak azok, akik itt kiállítottak. A közös bennük az, hogy az 1955-ben alapított Derkovics díjnak az ösztöndíjasai egész év folyamán kapnak juttatást azért, hogy minél magasabb színvonalon tudják művészi képességeiket fejleszteni, festők, grafikusok, szobrászok és intermédia művészek, tehát nagyon változatos, izgalmas, stiláris és műfajilag is sok színű kiállításnak lehetnek itt a tanulni, akik elmennek. A műcsarnokban szintén egy egészen modern kiállítás látható, Új média a kezünkben, Róma új média művészek Közép-Európában címmel látható kiállítás, mint a nevéből is kiderül, ez egy rétegnek a kiállítása, de nagyon újszerű elemeket is bemutatnak benne. A Nemzetközi Róma nap alkalmából április 8-án nyílt. Most egy kicsit vidékre, hogyha megyünk, nem olyan messzire, Budaörsre egy művelődési központba, a Jókai Mór művelődési központba, ahol az Ecce Homo címmel Hertai Mária Munkácsi Díjas grafikus és zománc művész kiállítása látható. A műveire jellemző a nagyon részletekben menő apró, természetű ábrázolás, de több műfajban is színrajzok, pasztellek, részkarcok egyaránt megtalálhatók az alkotásai között. 2011-ben, tehát idén Munkácsi díjat nyert. Hódmezővásárhelyen az Emlékpont kiállítás a Tégla dicsérete címmel nyílt. A kiállításnak az érdekessége, hogy itt csupa tégla épületet mutatnak be, nem akármilyen tégla épületet, hanem 2010-ben egy fotószimpóziumot rendeztek. Országos hírű fotósokat hívtak meg, és ők egy hétig járták a várost, és keresték a téglát a városban. Templomok, paloták, a száraszkapus gazdaházak, és a hódmezővásárhelyi kőfal, ami téglából van. Tehát mindezekről készítettek fényképet, és egy válogatást lehet most megtekinteni. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban Zene, Tánc, Szerelem címmel nyílt kiállítás Pribojszki Zsófiának a műveiből, olajok és pasztellek láthatók, illetőleg vegyes technikával készült művek is. Nagyon bőséges a formavilága, vidám, lüktetéssel teli festményeket lehet látni. Egyébként a művésznőről érdemes megjegyezni, hogy Gent városában működő művészeti akadémián tanult, Chagall, Picasso és a francia impresszionisták voltak művészetére nagy hatással, de a magyarságát hiába ért külföldön mindig hangsúlyozta, tehát mindig a magyar művészetnek az előmozdításán dolgozott, mint azt a kiállítás megnyitóján is hallani lehetett. Zalaegerszegen két nemzet hőse, Asbóth Sándor címmel nyílt kiállítás. Ez nem művészeti kiállítás, hanem történeti kiállítás, amelyikben Asbóthnak az élet útját mutatják be. 1810-ben született Keszthelyen, és Amerikában halt meg, a Central Parkban van a sírja. 1849-ben ment Kossuth-tal számüzetésbe, tudnélik mérnök ember volt, az Alduna szabályozásában vett részt, a Lánchíd építésében is szerepet vállalt, majd Temesváron dolgozott, de amikor csatlakozott a szabadságharchoz, igen magas rangba jutott, Kossuth Lajos szárt segédévé vált, és ezért kénytelen volt elhagyni az országot. 1851-ben New Yorkban telepedett le, ott szintén csatlakozott a polgárháború kitörésekor Fremont tábornokhoz, az északiak oldalán hamarosan itt is kitüntette magát, 1862-ben a Pirigi csatában tanúsított hősies tisztségéért dandártábornoki kinevezést kapott, és 1864-ben a Marianna melletti csatában sebesült súlyosan meg, egy puskagolyó került az arckoponyájába, amit nem is tudtak kiszedni, ezzel a puskagolyóval a fejében látta el 1866-ban az Egyesült Államok argentiniai nagyköveti tisztségét, majd az uruguayi képviseletet is. Buenos Airesben halt meg, onnan vitték a testét a National Cemeterybe, az Arlingtoni National Cemeterybe. Győrben, az Eszterházi palotában ismét egy művészeti kiállításra hívom fel a figyelmüket, Csontváritól Kondorig, modernista festészet, Kovács Gábor gyűjteményben címmel nyílt egy nagyon érdekes kiállítás, de ugyanitt más kiállítás is nyílt, tehát hogyha valaki itt jár, akkor több helyre is érdemes elmenni. Versképek, szabadbeadásos illusztrációs pályázatnak az eredményeként érkezett műveket is meg lehet itt nézni. Ugyanakkor Győrben a Xanthus János Múzeumot is figyelmükbe ajánljuk, ahol a folyó, amely éltet és összeköt, vagyis a Dunáról nyílt egy kiállítás, a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében létrejött kiállításról van itt szó. Térképek és képek segítségével a Dunát, illetőleg a Duna szabályozását, a Duna medvének az alakulását lehet látni, és az itt élő embereknek az életét. Aranyásokról is lehet például sok mindent megtudni, de főképp a halászokról van szó, illetőleg a hajós molnárok állnak a tárgyi emlékanyagnak a központjában. Tehát cégéreket lehet látni, a burcsellát, a hajós malom modelljét, és egyéb tárgyakat is, mindezt még kisfilmekkel kibővítve. Szegeden a Fekete Házban délalföldi magyar kézműves remek díjas iparművészek kiállítása látható. A sok kiállított népművészeti és egyúttal iparművészeti tárgy közül kiemelkedik a vásárhelyi fazekas művészetnek számos alkotása, Ambrus Sándornak a művei közül, illetőleg citerával kapcsolatban nagyon érdekes Szakár László, aki maga is citerázik, több díjat is nyert, és citerát is készít, valamint még kés, tőr és bicska készítésben emelkedik ki Tarjáni József, a többi kosárfonó, tűzzománc készítő, textiltervező és hímző szakember mellett. Debrecenben a Tímár Házban Ceglédi Alkodók Egyesületének nyílt kiállítása, népi iparművészetet lehet tehát itt is megtekinteni, foltvarrok, csipkeverők, kosárfonók, lószőrékszerkészítők, mézes kalácsosok, pipafaragók, gyapjukészítők, szövők, babakészítők, gyöngyfűzők, szalmafonók és fotósok mutatkoznak be, a fotósok a paraszti életből merített népi ihletésű fotográfiákkal szerepelnek. Szintén Debrecenben a Műterem galériában, tehát a Kézművesek Házának a galériájában Sipos Zsófia festőművész kiállítása pedig pasztelltechnikával készült szecessziós festői stílusú festményeken a felső Tiszavidék falvait, növényvilágát mutatja be. Tiszafüreden, a Kispál Múzeumban viszont a mai közép, illetőleg idősebb generációnak nagyon ismerős tárgyakkal lehet találkozni, úttörő ingek, úttörő felszerelések. Az úttörő szövetség 1946-ban jött létre, és 89-ig állt ugye fönn, tehát ez alatt az idő alatt, amiket viseltek, egyenruhákat és egyéb kapcsolódó, kiegészítő eszközöket lehet itt megnézni. A Szentendrei Képtár és Kamarateremben, tehát a Ferenci Múzeumban Fekete Vasárnaptól Fehér Vasárnapig címmel a Húsvéti Hagyományok Pest megyében kiállítás nyílt meg, ahol a húsvéti ünnepkörnek az emlékeit lehet meglátni, a hagyományokhoz kötődő különböző szokásokról tájékozódni, de nem csak konkrétan a húsvéttel kapcsolatban, hanem a téltemetés, tavasz köszöntés tágabb értelemben szerepel. Itt részben vannak hagyományos pogánygyökerű, részben pedig a keresztény liturgiához kapcsolódó szokások is. És persze tojást is lehet látni. Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum szintén Ma van Húsvét napja címmel a húsvéthoz kapcsolódó kiállítást rendezett, ugyanúgy, ahogy Zengővárkonyban, a Míves Tojás Múzeumban is nagyon sok húsvéti tojást lehet látni. Ennek a múzeumnak az érdekessége, hogy most 10 évvel ezelőtt alakították, tehát jubilál. Nagyon sok, több ezer tojása van tájegységenként elrendezve, gyűjtőköre ugyanis kiemelten a Kárpát-medence, de ezen kívül Európa más tájairól is vannak itt tojások, és nem csak Európából, hanem például reprezentatív az izraeli, kínai és indonéziai tojásgyűjteménye. És hát amiről már a múltkor említést tettünk, Püspök Ladányban nyílt egy kiállítás, ami a repülés történetét mutatja be. Előzetesként pedig egy természetfotó kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a természettudományok iránt érdeklődők se érezzék elhanyagoltnak magukat. A budapesti Klebersberg Kultúrkúriában egy 2010-ben nyílt természetfotó pályázatnak a fotóit állítják ki, több mint 100 darab fényképet lehet itt látni. No, tehát ez volt a Kaleidoszkóp, és kis zene után folytatjuk akkor műsorunkat. Egy nagyon izgalmas új kiállításról beszélünk, amelyik tulajdonképpen régi, de mégis megújult formában szinte újként hat. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Most Liszt magyar rapszódiája után egy kicsit ugye a múlt században, azaz a 19. században érezzük magunkat. Nem véletlenül erről az időszakról fogunk beszélni. A lehetőségek országa, polgárosodás a 19. századi Magyarországon címmel egy kiállítás sorozatról fogunk beszámolni, pontosabban annak a legújabb nyíregyházi kiállításáról. Ez a kiállítás ugyanolyan, mint a többi, és mégis teljesen más. Hogy lehet ez? Basics Beatrix-szal beszélgetek, tehát ő fog most a kiállítás kurátora mesélni róla.
Igen, valóban ugyanaz, mert hogy van egy része az anyagnak, amely utazik, ez a bizonyos 6 történet, amely mindenhol megjelenik, és ezt a 6 történetet mindenhol tulajdonképpen változatlan formában láthatják a látogatók, de még így sem változatlan, mert nagyon érdekes, ugyanis minden alkalommal új feliratokat készítünk. És amikor én újból elkészítem ezt a feliratlistát, akkor persze mindig egy kicsit utána járok azoknak, akik, tehát nem csak a művészeknek, hanem az ábrázoltaknak is, és minden alkalommal van egy újabb, minimum egy, de inkább több felfedezés. Így például sikerült azonosítani fotó spárosokat, egy híres debreceni fotóspárost, akik a Jókait a Hortobágyon ábrázoló képnek a szerzői voltak. Ugye nagyon nem jó dolog úgy kiállítani egy fotót, hogy Gondi Egei stúdió. Ez az ember akkor azt mondja, hogy mi ez, két név, és nem tudjuk, kik azok. Hát most már tudjuk, kik azok. Ez is egy hozadéka volt ennek az új helyszínnek, de volt egy sokkal izgalmasabb hozadéka, aminek egész hosszú története van, és majd el is fogom mesélni. Viszont ami teljesen más, ahogy minden helyszínen eddig, az a helyi anyag. Itt is nagyon sokat dolgoztak, és sokat tettek azért a nyíregyháziak, hogy valami különlegességet tárjanak a helyi közönség elé, olyasmit, amit eddig nem láthattak, és aminek a megtekintése után méltán lehetnek büszkék arra, hogy ennek a kiállításnak a részesei voltak, és a városuk, illetve a városuk története ennek a részévé vált.
Itt most kik azok, akik újak?
Az újak, nem akárkik. Az egyik őjük Benczúr Gyula, születésénél fogva nagyon szorosan kötődik, meg hát az egész életénél fogva a megyéhez, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, illetve konkrétan Nyíregyházához, akit ugye hát a festőfejedelemként volt szokás említeni, ő az egyik, de nem csak olyan nagyságokat akartunk, akik közismertek, és akiknek a neve azonnal ismerősként cseng a közönség számára, hanem olyanokat is, akik kevésbé, és ezek közül az egyik egy érdekes páros volt, Barzó Endre és Barzó Mihály. Barzó Endre festő volt, a kéveművész csoport tagja, és kiállító művész egész életében, ami hát nagyon változatos volt. Siker után kudarc, majd a kudarc után megint siker, szóval nem egy egységes menetű életmű az övé, de nagyon kevéssé ismert, és ahhoz képest fantasztikusan lenyűgöző és kiváló, tehát ennek a két világháború közötti időszaknak az egyik legjobb művésze volt. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy ő rá egy kicsit ráterelhetjük a figyelmet és az érdeklődést. És Mihály, Barzó Mihály pedig azt folytatta, amit a harmadik szereplő, aki tulajdonképpen a portréjával és egy rövid életmű összefoglalóval került be a kiállításra, és ez Bencs László, aki 30 évig volt polgármestere Nyíregyházának, és mint ilyen tulajdonképpen városépítő volt, és az a Barzó Mihály volt ebben a legnagyobb segítségére, akinek téglagyára volt, építési vállalkozása volt, és tulajdonképpen nincsen olyan középülete Nyíregyházának, amelynek az építéséhez megkötődne az ő vállalkozása, az ő tevékenysége konkrétan. Ez azt is jelentette, vagy azt is jelenti, hogyha mondjuk az ember turistaként ellátogat Nyíregyházára, körbejárja a várost, ez nagyon könnyű, mert körutak mentén, vagy körutak mellett van vagy terül el a belváros. Nagyon érdekes, kérdeztem a helyi történész kollégáktól, hogy hogyan alakultak ki ezek a körutak, mert a Nyíregyháza nem annyira középkori múltját őrző város, mint ahogy mondjuk Sopronban nyilvánvaló, hogy a városfalak mentén, vagy a városfalakon belül terül el a belváros, és azt mondta, hogy a marahajtó utak szabályozták tulajdonképpen a város belvárosát, és hogy ezeknek a mentén alakultak ki ez a mai vaj, meg egyéb nyírségi történelmi nevezetességekről elnevezett körútak sora, ami tulajdonképpen a belvárost közrefogja, és azon túl már külvárosok vannak, de azon belül megtalálhatjuk egyben, nagyon sűrűn egymás mellett a város összes szép épületét. Ide tartozik a megyeháza, a városháza, az 1904-ben befejezett kéttornyú katolikus templom, plébánia templom, ami egyébként egészen lenyűgöző méreteiben, és nem véletlen, hogy a szakemberek, a műemlékvédelem, a műemlék akikkel foglalkozók, a szegedi Domtér templomának, tehát a fogadalmi templomnak a párjaként emlegetik, holott nem annyira ismert, mint az Magyarországon. Szóval az egész nyíregyházi városkép ehhez a két emberhez, tehát Bencs Lászlóhoz és Barzó Mihályhoz kötődik, úgyhogy azt gondolom, hogy azoknak, akik ott a megnyitón nagy számban megjelentek, és akik majd megnézik a kiállítást, mindenképpen okulás lesz, és sok tanulsággal szolgál, hogy a saját múltjuknak milyen kiváló alakítói és formálói voltak.
Az ismertetőben lehetett egy olyat olvasni, hogy 1859-ben Bencs Lászlót egy összejövetelen hazafias fellobbanásáért őrizetbe vették. Mit csinált?
Igen, ez egyébként érdekes. Hát ezt nem tudjuk pontosan, ezt éppen Ulrich Attila, aki a helyi társam volt a rendezésben, írta ezt a szöveget, és tulajdonképpen ugyanúgy, mint ahogy Korányi Frigyesnél, nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelentett, valószínűleg az önkényuralmi rendszernek éppen elég volt egy-egy mondat, vagy egy-egy hevesebb felszólalás ahhoz, hogy hát rögtön retorzióval éljenek. A Korányiak esetében is ez így volt, ugye Korányi Frigyes nemzetőrként szolgált 48-49-ben, úgy nagyon nehezen került el a fogságot, tehát épp hogy csak megúszta, és utána is száműzetésben volt tulajdonképpen Nagykálón. Ugye megyei születésüként azért ez nem volt olyan nagyon számüzetés neki, de hát akkor már ő Pesten végezte az egyetemet, dolgozott, stb. És aztán ott is lett ennek a híres orvosiskolának, aminek például Viktor Babes volt az egyik tagja, az ő tanítványa, aki aztán később a román orvostudomány megteremtőjeként vált ismerté. És ugye ezek a Korányiak nagyon érdekes, tulajdonképpen ahhoz az anyaghoz tartoznak, amely mindenhol utazik, tehát szerte az országban utazik a vándorkiáltása, de Nyíregyházán magukénak érezték a Korányi történetet is. Ott születtek, ott éltek, a városhoz kötődik egy sor tevékenységük, egy sor középület, közintézmény róluk van elnevezve, tehát tulajdonképpen, illetve a megyén belül, tehát tulajdonképpen nekik a Korányiak is, és a Korányi történet is a sajátjuk volt, és ezt ki is fejezték minden alkalommal.
És ez a kiállítás rendezésében is megnyilvánul? Más helyet kapott
ennek következtében? Igen, mindig, hát ugye eleve a helyszínek mind mások. Tehát például van olyan hely, ahol egy nagy teremben dolgozunk, van két helyszín is ilyen volt, tehát Salgótarján és Békés Csaba, ahol hatalmas termekben egyöntetően egyben tudtuk bemutatni az anyagot. De például Nagycenken már egy kisebb termet kaptunk, és a hozzácsatlakozó előteret. Itt pedig egy folyosó két oldalán két terem volt. Ugye azt tudni kell, hogy a Nyíregyházi Múzeum, a József András Múzeum egy ilyen tiszti klub volt az épülete, és ez a tiszti klub, hát nem múzeumnak épült, úgyhogy ennek megfelelően nem is úgy néz ki. Szóval olyan furcsa, zavart érzése van az embernek, ha bemegy, küzdenek is ezzel a kollégák ott, mert hogy van egy főlépcsőház, két kar elindul, és akkor folyosók. És a folyosókról ajtók nyílnak. Ugye az ember furcsa nézi magát, ha olyan múzeumban megy el, ahol csukott ajtók vannak, nem tudja, hogy bemerjen-e nyitni, vagy most mi van az ajtó mögött. Na hát itt két ilyen ajtó mögött van két nagy terem, és ezt kaptuk meg. Ami jó is volt, meg rossz is volt. Jó volt, mert mi gyakorlatilag azt hiszem talán ez volt az a hely, ahol a legkevesebb műtárgy maradt ki a kiállításból, mert ugye 120 műtárgy van ebben a bizonyos bázisanyagban, és abból hát egy pár mindig kimarad, mert a helyi adottságok miatt nem sikerül kirakni. Mondom, itt jószerivel mindent ki tudtunk rakni, alig maradt ki, és ez nagyon fontos, mert ez azt jelentette, hogy talán a legteljesebb itt. Ugyanakkor mulatságos, hogy a látványtervező csoport, akikkel mindig együtt dolgozunk, illetve a helyiek is, de a látványtervező csoport értelemszerűen minden helyszínt lát és ismer. Azt mondta, minden helyszínen egyébként ez hangzik el, az utolsó helyszínen is ez hangzott, hogy ez a legjobb. És valahogy tényleg az ember mindig úgy érzi, hogy most még mindig jobb lett. Ez a két terem kétségtelenül nagyon izgalmasá tette a dolgot, mert ugye el kellett osztani az anyagot, nem volt mindegy. Az se volt mindegy, hogy a helyi anyagot hová rakjuk, plusz még el kellett helyezni a múzeum pedagógiai részt benne.
Hogy viszonyul ez a két terem egymáshoz? Egymás mellett van?
Egymás mellett, majdnem szemben van egy kicsit verdén a bejáratunk, és egy ilyen nagyon keskeny folyosó köti össze őket. És hát hogy az egyiknek, aminek egy kicsit előrébb van a bejárat, oda tettük föl a stáblistát, illetve a bevezető szöveget, hogy a látogató rögtön tudja, hogy itt kezdődik, és hát ugye a másikba értelemszerűen megy át. És az első teremben volt három téma, vagy négy téma, bocsánat, a mindenhová eljutó anyagból, és a második terem végébe raktuk a helyi anyagot, ami nem azt jelenti, hogy a vége, hanem azért volt ez így jó, mert nem volt elzárva az előtte és mögötte lévő termektől, tehát mindegy szervesülve bekapcsolódott az ottani kiállításba, az ottani állandó kiállításba, nem is nagyon tért el interiőr ben ettől. Ami nagyon nagy dicséret és jó érzés volt, miközben rendeztünk, ebben a második teremben voltunk éppen, ugye itt tudni kell, hogy ennek egy egységes dizájnja van, tehát egy ilyen barnás-öröses falak vannak, hófehér szignók az egyes szereplők fölött a saját aláírásuk szerepel, a tárlók hófehérek és a vitrineken gravírozott szövegrészletek vannak azoktól, akiknek az anyaga a vitrinekben van, és persze nagyon sok interaktív elem járul a kiállítás érdekességéhez és sikeréhez, és ez egy ilyen különleges enteriőrt ad, tehát nem egy szokványos látvány. És amikor ott már hát még úgy félkészen dolgoztunk, de már azért lehetett látni, hogy itt valami nagyon más dolog lesz, jött egy csoport, hát vidéken is vidéki, mert nem a megyeszékhelyről, nem Nyíregyházáról, hanem valamelyik kis településről jöttek, nagyon inkább nyugdíjas korosztálynak mondhatnám, a csoport ott egy olyan 40-50 ember, és hát ott a tárlatvezető vitte őket, és közben kerülgették a mi termünket. Tehát persze, miután nyitva volt, benéztek és érdeklődtek. És egy idősebb hölgy odanézett, és azt mondta, hogy gratulálok, így kellene kinézni az egész múzeumnak. Hú, ennél jobbat nem is hallhattam volna, és kérdeztem, hogy miért, mi tetszik, és mondta, hogy hát, hogy a falak ilyen színesek, hát, hogy minden egy kicsit más, és ez eleve fölhívja a figyelmet. Tehát az ember nem tud csak úgy elballagni előtte, hanem oda kell figyelnie rá, szóval ez nagyon jó érzés volt, és akkor ott ennek a teremnek a végében állítottuk föl, ez tulajdonképpen Békés Csabán jelent meg először, de ugye ez is nagyon-nagyon hasznos része egy vándorkiállításnak, hogy amiben egyszer befektetünk, az több helyen hasznosul. Tehát a Békés Csabán berendezett gyermekfoglalkoztató, ami azt jelentette, hogy egy ilyen kvázi térbeli Rubik kockát hoztunk létre, minden oldalán egy-egy műtárgynak a reprodukciója volt, és akkor ezekkel játszhattak a gyerekek, volt kis dobokocka is hozzá, valamint a jól ismert Barabás képről a Szalak, fű vagy enyelgés című képnek a figurái voltak egy ilyen nagy, nem is tudom, paravánon, és akkor be lehetett nézni, oda fejeket berakni. Általában inkább a nők, a lányok próbálták, és akkor mindenki mondta, hogy jöjjön ide egy jó férfi! És akkor, hát ugye, akivel párosan lefényképezték, szóval ezt gondolom, hogy még nagyon jó lehetőséget ad a szórakozásra, és akkor ezek tulajdonképpen abban a térben voltak elhelyezve, ahol azt, amely előtt az interaktív padló volt, aminek remélem nagy sikere van, ahol ugye lehet játszani ezekkel a vizuális motivumokkal, amik a hangeffektusokkal párosulnak, tehát ugye a térkép, tehát minden mozgásban van, mindenhez a megfelelő zaj társul, és akkor ezt kipróbálhatják a látogatók, és itt helyeztük el azokat a bábukat, és ez nagyon, nagyon izgalmas volt, mert ugye végig azon küzd, de sok város azzal küzd, hogy egy polgárság, hát a polgárosodást kellene bemutatni, de ugye éppen az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régióban az embernek nem elsősorban a polgárság jut az eszébe, ugye ezek elsősorban paraszti városok voltak, ugye itt is, ugye, ahogy említettük, a marha terelő útvonalon alakult ki a körút, és ehhez képest nagyon érdekes, hogy ez a két vagy három ruha rekonstrukció, amit bábukon bemutattunk, ezek az ottani milleniumi ünnepségeken viselt gyönyörű ruhák, tehát díszruhák, milleniumi díszruhák, női és férfi, és egészen fantasztikusan szépek, és azért ugye ez is egy külön adalék ahhoz, hogy ott bizony a millenium ünnepsége kapcsán 1896-ban nem akármilyen városi ünnepségek folytak, és ezekre emlékeztetnek ezek. De ugyanakkor egy vitrínben, egy tárlóban pedig aprócska, de annál gyönyörűbb tárgyakat mutattunk be. Éppen a Magyar Múzeumok online múzeumi folyóirat számára most küldtem el egy képgalériát róluk, kimondottan csak róluk, hogy most az látszódik, hogy éppen mi van, mi a helyi hozadék, mi van Nyíregyházán, a táncrendtől a csatig, kis, finom, ezüst, ilyen filigránszerű táska, benne egy még kisebb táska, amilyen báli táska volt, a szivarvágóig, szóval egészen különleges kis apró, finom tárgyak, amelyek a polgári lét mindennapi kellékei voltak, és mívesek, gyönyörűek, finomak, mondhatnám azt is, hogy mesterművek, és ezekből egy ilyen 18 darabos válogatás szerepelt a tárlóban, illetve a katalógusban is, valamint hát most már az interneten is megtekinthetik, akik a kiállítás iránt érdeklődnek.
Említetted a katalógust. Ez a katalógus mennyiben tér el a korábbi katalógusoktól?
Egy katalógus van, erre nagyon büszke vagyok, mert amikor tavaly 2010. június 19-én a múzeumok éjszakáján megnyílt az egész vándorkiállítás sorozata a Nemzeti Múzeumban, akkor a Nemzeti Múzeum dísztermében, akkor már ott volt a katalógus, bemutathattam mindenkinek, aki ott megjelent, és ez a katalógus már akkor magába foglalta az utolsó helyszín anyagát is. Ez volt a vágyunk, hogy ne külön katalógusok legyenek, hanem egy nagyobb és szép, és olyan, amilyenhez ma már a kiállítás látogatók tulajdonképpen hozzászoktak. Tehát egy ilyen katalógus fogadja a látogatókat minden helyszínen, ahol az elején van egy bevezető tanulmány a Csorba Lászlónak, aki akkor még nem volt a Nemzeti Múzeum főigazgatója, de azóta az lett, és a korszak kiváló szakembere, történésze és a kiállításnak a történész szakértője, a korszakról egy általános összefoglaló, és utána következnek a tanulmányok a mindenhol látható anyag szereplőiről, témáiról, majd egyenként a helyszínekhez kapcsolódó katalógus rész, képanyag és tanulmányok. Tehát az egy nagyon nagy vállalkozás volt, és mulatságos volt, hogy rögtön az elején lehetett látni, hogy kik azok a résztvevők, akik tudnak csapatmunkában gondolkodni, és kik azok, akik nem. Volt, aki azt mondta, hogy na de minek adjam én le most a kéziratot 2010 májusában vagy márciusában, mikor én hozzám csak 2011 nyarán jön el a kiállítás. Hát azért, mert a katalógusnak ott kell a nyitáskor lenni, mint ahogy a honlap is a nyitástól működik, és ott is minden helyszín anyaga ott van. Ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy teljesítmény, mert ugye ez borzasztó sok munkát és kegyetlen fáradtságot jelentett, hogy ezt mind összerakni, mire elindul, és hát arról nem beszél, hogy csak a bázisanyaghoz csak nem 30 helyről kölcsönöztünk, és plusz még a helyi kölcsönzések, tehát sok-sok intézménnyel kellett lebonyolítani, megszervezni a műtárgyanyag összeszedését, összeválogatását.
Van-e valamilyen visszajelzés a katalógussal, honlappal kapcsolatban?
Hát a honlapon eleve számláló működik. Most már lassan a 10 000 felé közelgünk, ami azért nagyon jó, mert ez kb. 3-szorosát jelenti, de lehet, hogy többszörösét. Tudnék, ez csak gépet jelöl. Tehát csak a gépet jelöli. Tehát ez nem jelenti azt, hogy egy gépről csak egy megtekintésnek számolja, holott lehet, hogy egy gépről 5-szer, 6-szor, 10-szer megnézték. Tehát azért mondom, hogy ez tulajdonképpen egy minimális számadat, de már így is itt tartunk. Úgyhogy ez a negyedik helyszín volt. Tehát azt gondolom, hogy ez külön nagyon jó visszajelzés, hogy nagyon sokan nézik a honlapot, és nagyon sok megjegyzést is kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen érdekes és milyen különleges anyag az, amit bemutatunk. A katalógust minden helyszínen áruljuk, sajnos változó árakon, például Nyugat-Magyarországon Nagyszenken drágában lehetett adni, Kelet-Magyarországon már olcsóbban, tehát nem lehetett egységáron árulni, mert ugye alkalmazkodni kell a közönségnek a, hát hogy mondjam, anyagi lehetőségeihez, és nyilvánvalóan inkább olcsóban adjuk, mint hogy anyagunkon maradjon. Most arról nem beszélve, hogy azért kötelező jelleggel minden résztvevő, illetve nagyon sok intézmény megkapja, tehát azért azt gondolom, hogy a szakmában elég jól ismerté válik, és azért nagyon fontos, és azért nem lehet elégszer hangsúlyozni a katalógus jelentőségét, mert a kiállításokat lebontjuk, megszűnnek. Jó, hozzáteszem, hogy a honlapon már lehet látni, tehát az NK pályázatból tudtuk létrehozni ezt a kiállítást, amiért külön nagy köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alapot, és a kiállítás összes paramétere, tehát a látogatószámtól a programokig, a sajtóanyagig az eddigi 3 hely vonatkozásában megvan, tehát a honlapról elérhető. Tehát rögtön egy ilyen monitoring is már megtekinthető a honlapon, és ez így lesz, tehát ezt minden alkalommal, ahogy bezár egy-egy helyszín a kiállítás, akkor rögtön felrakjuk a honlapra, megtekinthetők videófelvételek a már meglévő kiállításokról. Tehát ha most valaki elmegy Nyíregyházára, és kíváncsi rá, hogy milyen volt Nagyszenken, vagy Salgótarjánban, vagy éppen Békéscsabán, akkor veszi a honlapot, és megnézi a felvételt, hogy ott hogy nézett ki, de rajta vannak a megnyitó képei, tehát az események is, vagy egy-egy konferencia, vagy bármilyen olyan esemény fotó reprezentációja, ami kapcsolódott a kiállításhoz a nyitvatartás ideje alatt. Szóval nagyon gazdag és sokrétű, azt gondolom, a tálalása a dolognak, és hát már előre várom azt a pillanatot, nem mintha szeretném, hogy vége lenne, de amikor ezt az egészet egybe tudjuk rakni, és ezt majd egy külön CD-n szeretnénk részben a résztvevők számára eljuttatni, részben természetesen kötelezően az NKA számára, és azt gondolom, hogy jó lenne, ha ezt valamilyen módon majd árusíthatóvá, elérhetővé tennénk a szélesebb közönség számára is, mert akkor megint csak egyben kap valami különlegeset.
No, akkor mielőtt folytatnánk a beszélgetést, egy kis zenét hallgatunk, és aztán még a kiállításnak a részleteiről is beszélünk. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, Basics Beatrixszal beszélgetek itt, és éppen Nyíregyházán járunk a Jósef Múzeumban, ahol a felemelő század kiállításnak az újabb kiállítása nyílt meg. Szó volt arról, hogy itt vannak helyi, és vannak általános a törzsanyaghoz tartozó elemek, a helyi elemek között pedig van egy olyan egység, amelyik Bencúról szól, és ennek a kiállítási egységnek egy kicsit szeretném, hogyha jobban megismernénk, hogyha ezt bemutatnál egy kicsit.
Hát Bencúrról talán nem kell elmondani, hogy mennyire híres és mennyire fontos alakja volt a 19. századi festészetnek. Nagyon érdekes, mert az egyik mű, amit itt láthat a közönség, egy másolat. Ez nagyon fontos, mert a művész oktatásnak a 19. században az egyik fő módszere a másolás volt, tehát a nagy művek másolása. Ez Rubens első feleségének, Isabella Brandtnak a portré, ez a híres portréja, és hát már ebben is megmutatkozik Bencúrnak ez a kiváló, nagyon, hát ugye nem véletlenül nevezték őt a neobarokk nagy mesterének, tehát ez a barokkos tudása, ami persze megint csak összefügg az, hogy pont egy ilyen képet választott másolás céljából. Ugye egy olyan fiatal nőért, aki a pestésben halt meg, és hát a legnagyobb festőnek volt a feleség, és ő erről festett egy képet. De hát Bencúrról tudjuk, hogy más módon is kötődött a festő kollégákhoz, amikor Münchenben elvégezte a tanulmányait, az ottani egyik nagy festőnek, jeles festőnek, Gabriel Maxnak leányát vett el feleségül, tehát ilyen módon rögtön be is került ebbe az előkelő müncheni társaságba, és tanított is sokáig a Müncheni Akadémián, tehát az egyik mester volt. Nem véletlen, hogy amikor az elmúlt évtizedekben a minden idők egyik legnagyobb historizmus kiállítását megrendezték Bécsben, a Künstler House-ban, az alsó nagy teremben teljesen sötét volt a belső tér, és hát Makart, főleg Makart, meg mindenféle nagy historizáló mestereknek az alkotásai szerepeltek a falon, nagyon trükkösen megvilágítva, csak a képek világítottak, és hát közöttük ott volt Bencúrtól a Vajk megkeresztelése, és bár én akkor még elég távol áll tőlem Bencúr, és nem rajongtam érte annyira, de olyan döbbenetesen hatásos volt a kép, és olyan nyilvánvaló volt, hogy jobb mester Bencúr, mint Makart, mint az osztrákok nagy Makartja, hogy az úgy egy kicsit olyan fölemelő érzés volt ezt látni. Na most hozzá kell tenni, hogy Bencúr volt az, akinek elsőként volt automobilja a századfordulón a festők közül, amelyel az üres utcákon rohangált természetesen, és mindenki el volt bűvölve tőle, hogy ez tényleg nagy ember lehet, akinek egy ilyen járműre futja. És hozzá kell tegyük azt is, hogy aztán hazajövén a mesteriskola igazgatójaként Budapesten az arisztokraták kedvenc festőjévé vált, tehát nem volt olyan nagysága a közéletnek és az arisztokráciának, akikről nem festett volna portrét, de elég csak egyet megemlítenem, amely nekem viszont tényleg a kedvencem, ugyan itt természetesen nincs kiállítva, azt az Erzsébet királyné portrét, amelyet már Erzsébet királyné halála után festett, és amelyről maga Ferenc József azt mondta, hogy ez feleségem legszebb portréja, amely ilyen a fekete ruhában, tehát már ebben a bizonyos a fiát gyászoló öltözékben jelenik meg egy ilyen virágdísszel, ornamentikusan dekorált aranyszínű tapétát, vagy legalábbis valamilyen dekoráció előtt, és az arca ugye egészen különleges. Tehát ez a kép is ugye Bencúrnak az egyik főműve.
Bencúr Gyula, hogy ismerte Erzsébet királynőt ilyen jól? Tehát olyan jó volt a arcmemóriája, vagy pedig nem. Többször találkozott vele?
Természetesen fotó. Valószínűleg rövid ülés is volt, tehát azért gondoljunk bele, hogy a millenáris hódolatot is megfestette, és ott is megfestette Erzsébet királynét, tehát azért volt neki alkalma megismerni, de ő neki a fotó is nagyon elég volt ahhoz, hogy kiváló portrékat fessen. Ez úgy mindennel együtt ez a kép nagyon különleges, de ha már Bencúrnál tartunk, és festőknél, akkor egy másik nagy 19. századi festőnek egy különlegességet említeném meg, amely most először szerepelt ezen a helyszínen azonosítva ez a kép. Ez a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum, amúgy az utolsó helyszínünk képe, és egy olyan mű, amely nincs szinte olyan Barabás monográfia, mert Barabásnak a műve, amelyben nem szerepelne illusztrációként, egy gyönyörű női portré, azt tudjuk, hogy 1831-ben készült. Ekkor Bukarestben élt Barabás, ezt is tudjuk. De hogy kitábrázolt, eddig nem tudtuk. Novemberben adtam elő az Akadémia Barabás konferenciáin, és utánom következett volna Vida Marian Bukarestből, aki nem tudott eljönni, de az előadását felolvasták, és az egyik képe, amit vetített, ez volt. Angolul és nagyon gyorsan olvasták fel az előadást, de utána elkértem. És akkor elhangzott ebben a szövegben egy olyan név, hogy Alina Alexandrina Bagration. Utána néztem. Akkor kibontakozott az egész történet. Minden bizonnyal, miután Bukarestben a legelőkelőbb körökben mozgott Barabás, és a hát a legkiválóbb közéleti személyiségek, nagyságok, arisztokraták portrét festette ott is, tehát nyilván egy ottani megbízás eredménye lett ez a gyönyörű női portré, és az az Alina Bagration, annak a Kirill Bagration hercegnek és katonatiszt tábornoknak a leánya volt, aki Zoe Vacarescut vette el, aki az egyik legrégebbi moldva havasalföldi román családnak volt a tagja, és az ő leányuk lett Alexandrina Alina Bagration, és ő neki nagyon érdekes élete volt, mert hozzáment egy román politikushoz, egy közéleti személyiséghez, de nem sokkal a házasságkötésük után beleszeretett Kiszeljev tábornokba, illetve pontosabban egymásba szerette Kiszeljev tábornokkal, aki akkor moldva és havasalföld katona kormányzója volt, és a mai román történelem felfogás és a valóság szerint is a modern Románia megteremtője, és hát ugye mindkettőknek volt házastársa, ezzel együtt született 4 gyermekük, ugyan 2 fiú és 2 lány, ugyan próbálták mindketten legalizálni a dolgot, tehát elválni, de egyiküknek sem sikerült ez. Hát ugye ez inkább a rangjuknál fogva nem sikerült, és ezzel együtt aztán a gyerekek sorsát rendezték, mindegyik gyermeknek különleges életútja lett, nagyságok lettek, tudósok, közéleti személyiségek, és hát ugye egy arisztokrata nő így is fedhetetlen és kiváló lehetett, ilyen különleges és sajátos magánélet mellett, és ezt a bizonyos Alexandrina Bagrationt láthatjuk most ezen a portrén, tehát most már tudjuk, hogy ő az, és ezt a kis történetet a tárgyfeliratban meg is írtuk, hogy most már a közönség tudja, hogy ez a frissen azonosított kép kitábrázol.
Ez nagyon izgalmas, és teljesen új, viszont akkor a katalógusban nincsen.
Így van, a katalógusban ezt már nem tudtuk, de ez is jól mutatja, hogy soha semmi nem végleges és befejezett. Az élet halad, mi kutatunk tovább, és újabb eredményekkel gazdagodik a tudomány. Nem is lenne izgalmas, hogyha valamit lezárunk, és az már megváltoztathatatlan lenne. Így jó ez, hogy mindig jönnek újabb eredmények.
A másik, ahogy rendeztétek a kiállítást, helyi jellegű dolgot, valami újdonság kiderült-e a kiállítás kapcsán?
Ami igazán újdonság volt, nem csak nekem, hanem az ottaniaknak is, nem is elsősorban Bencúr, mert őről jól tudtuk, hogy nagy festő. Egyfelől ezek a bizonyos kis tárgyak, amelyek azért egy ottani polgári létet illusztrálnak, a másik pedig az a bizonyos Barzó Endre nevű festőművész, akinek remélem, hogy tudtunk tenni azért, hogy ez az ismeretlen, vagy inkább elfelejtett életműve újból ismerté váljék.
Most akkor térjünk vissza egy kicsit a törzsanyagra, mert ugye itt együtt van az új meg a törzsanyag. Melyik törzsanyaggal került egy terembe az új anyag?
A sínaféle anyaga, mert az volt a legbővebb, a legnagyobb, és annak ott egy külön nagy helyet tudtunk hagyni, és a Ganz Mechwart féle történettel, és akkor ezekhez kapcsolódtak a nyíregyházi anyagok.
Tehát, kedves hallgatóink, mivel a műsoridőnk vége felé jár, így búcsúzunk Önöktől, viszont nagyon figyelmükbe ajánljuk, hogy feltétlenül érdemes elmenni Nyíregyházára, tehát azoknak is, akik már látták a kiállítást, mert újat fognak látni, nem csak az új anyagban, hanem az eredményekben is. És akkor búcsúzunk, jövő héten ismét jelentkezünk a viszonthallásra, és köszönöm a beszélgetést Basics Beatrixnek.
Köszönöm én is.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.